Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Ézsaiás könyvéből, a 6. fejezet első versétől a fejezet végéig a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, de úgy, ahogy a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy héttel ezelőtt József történetével kapcsolatban szó volt arról, hogy hogyan jut el Potifár házába, és hogyan veszi észre ez az egyiptomi család azt, hogy ezen a rabszolga fiún Isten áldása van. És hogy hogyan bízza ezek után Potifár Józsefre az egész vagyonát, hogy ő kezelje. Ő irányítsa a birtokon a munkákat. És megemlítettük azt, hogy itt is megnyilvánul az, hogy nem magánügy a hitünk, hiszen a környezetünket érinti. Tapasztalják azt, hogy milyen pozitív hatást tesz a környezetünkre. De ellenkezőleg, ha negatív a hitünk, az is hatást tesz a környezetünkre. Tehát az sem magánügy, ha negatív a hitünk. Megkülönböztettük azt, hogy aki pozitív hittel rendelkezik, az a növekedés motivált ember. Aki igaz, hogy találkozik az útján nehézségekkel, fájdalmakkal, ugyanúgy, mint a másik típusú ember, vagy mondhatnám mondjuk a hegyi beszédből vett képpel, az egyik a sziklára épült ház, a másik a homokra épült ház, sziklára épített élet, homokra épített élet, ugyanúgy találkozik a viharokkal, az élet viharaival egyik is, másik is, de tudja azt, hogy mi a végcél, és örömmel megy az útján, örömmel éri el a célokat, a kis részcélokat, és tudja azt, hogy mehet tovább, mert várja őt az Úr. És a másik ember, az a hiány motivált ember, aki szintén nagyon sokat tud teljesíteni, nagyon sok eredményt el tud érni. Nem az a különbség a kettő között, hogy az egyik elér eredményeket, a másik nem. Sőt, lehet, még azt sem vonom kétségbe, hogy talán néha több eredményt tud felmutatni egy hiány motivált ember, hiszen ő az, akinek nagyobb szüksége van a sikerre, nagyobb szüksége van a pénzre, nagyobb szüksége van a karrierre, mert ezen keresztül érzi magát értékesnek. És éppen ezért többet tesz meg ezért. Valaki így jött hozzám egyszer, hogy én mindent megteszek a pénzért. Igen, meg is tesz. Több is van neki, mint nekünk. De ez nem azt jelenti, hogy ő elégedett és boldog. Hiány motivált ember. Aki elért, igaz, a hiány motivált ember elér egy célt, de utána megkérdezi, hogy és minek? Mi a csodának csináltam az egészet? Nem látja a végcélt, mert nincs neki végcélja. Neki pusztulás van. Aztán 3 héttel ezelőtt beszéltünk arról az ige kapcsán, a zsidókhoz írott levélből szólt hozzánk egy ilyen nagyon érdekes mondat. Éppen ezért szólította meg így a gyülekezetet, hogy szent testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Mert ezt mondja a zsidókhoz írott levél szerzője a gyülekezet tagjainak, hogy szent testvéreim. És azért mondom, hogy furcsa, mert hát mi nem tartjuk magunkat annak, nem is tarthatjuk magunkat annak. És akkor ezzel kapcsolatban volt szó arról, hogy nem is a mi életünk alapján, nem is a saját döntéseink alapján, hanem Isten döntésén alapszik az, hogy szenteknek tekinti Isten a híveket. Ilyen módon nem vagyunk mi különbek. Nem vagyunk mi különbek senkinél sem. És óriási baj, amikor azt érzik kívülállók, hogy na, ezek különbeknek érzi magukat. Nem a saját életünk és döntéseink alapján, hanem arról volt szó, hogy Isten döntése alapján vagyunk szentek. Hoztam a hasonlatot, olyan, mint a család. A gyerekek nem a saját döntésük alapján tartoznak a családhoz. A gyerekek a szülők döntése alapján kerülnek oda. Az, hogy a családhoz tartoznak, az nem attól függ, hogy jót tettek, vagy rosszat tettek. Engedelmeskedtek, vagy nem tudtak engedelmeskedni. Az engedelmes gyerek is a családtagja, az engedetlen gyerek is a családtagja. Ugyanez igaz az Isten családjára. A szent azt jelenti, hogy elkülönített, hozzátartozó. Ez nem a híveknek a jó vagy rossz életén múlik. Az Istenhez tartozás és a családhoz tartozás egészen másfajta módon épül fel. A szülők döntése, Isten döntése. Hála Istennek, hogy így van. Hála Istennek, hogy így van. Még így is nagyon sokan ugye kikerülnek a családból sajnos, még így is nagyon sok árva és szomorkodó és kétségbe esett gyermek van. Hát mi, mint Isten gyermekei, ne legyünk ilyen kétségbe esettek, mert Isten sokkal-sokkal jobb szülő tud lenni, mint amilyet mi valaha álmodni is tudnánk. Szóval, most ebben a mai igében mind a kettő előkerül. A hit hatása a környezetünkre, és az, hogy nem magánügy, és az is, hogy szentek vagyunk. Ézsaiás paradox módon szembe kerül a szentségtelenségével. Hát ez valami fantasztikus dolog, hogy 3 héttel ezelőtt az volt az ige, hogy szent testvéreim, most pedig azzal szembesülünk, hogy tisztátalan vagyok, vagyis szentségtelen vagyok. És azt mondtam, hogy paradox módon történik ez, egy látszólagos ellentmondás az, amit, amivel szembesülünk. Egyre jobban szeretem ezeket a látszólagos ellentmondásokat, mert tele van az életünk ezzel. Tele van a látszólagos ellentmondásokkal az életünk. Péter is az oltár előtti igében a halfogás után ugyanúgy érzi magát, mint Ézsaiás 750 évvel korábban. Ugyanúgy érzi magát. És mi is 2000 évvel Péter után ugyanúgy érezzük magunkat, amikor találkozunk Jézus szentségével. Azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Magyarul azt mondja, amit Ézsaiás, tisztátalan vagyok. Vagy hogy én fordítottam, most szentségtelen vagyok. És mi is így érezzük, hogyha nem éreztük volna még ezt, hát akkor nem találkoztunk még vele. Akkor még előttünk áll a vele való találkozásnak a sansza. De a másik, ami nagyon megérint engem, hogy azt olvastuk, miután Ézsaiás azt érzi, hogy tönkre ment a bűnbe, teljesen padlót fogott amiatt, hogy ő is bűnös, és egy bűnös közegben él, ezután nagyon egyszerű dolog történik, oltárról egy izzó parázs megérinti az ajkát, és elhangzik, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe az oltárról, amit ma fogunk venni. Mindenki, aki akarja. A parázs, az izzó szén, az nem más, mint Jézusnak a teste és a vére. És azon gondolkoztam, milyen egyszerűen el van intézve ez, bűnöd el van véve. Azért mondom, hogy milyen egyszerűen el van intézve, mert hát hívő, nem hívő, itt nem ilyen kategóriák érvényesek ezen a területen az emberek között, hogy hívő, nem hívő. Mindenki a bűneivel küszködik az egész életében. Évtizedeken keresztül küszködünk, és nem tudjuk letenni. És nem tudjuk megbocsátani magunknak, és nem tudunk felülemelkedni rajta, és még mindig ez irányítja és teszi tönkre a következő kapcsolatunkat, és aztán azt követőt, és itt tovább. Mi próbálunk persze helyezkedni, helyet változtatni, ahogyan mondtam a múltkor, az életünk részeit lecserélni, és nem leszünk újjá. És nem leszünk újjá. Tehát, hogy mi évtizedeken keresztül is képesek vagyunk a bűneinkkel vívódni, sőt, nagyon sokszor eljut az ember oda, hogy nem bír a bűnei miatt meghalni. Szokták mondani, hogy nehezen, nem tud meghalni. Mert legtöbbször az van emögött, hogy küszködik a bűneivel, nem tette le még. Nem sikerült rendezni olyan dolgokat, amiket rendezni kellett volna már 50 éve, nem tudta lerendezni magában. Most már hogy menjen? Hát nem bír menni. Hogy találja meg őket? Hát nem jönnek hozzá. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Egyes egyedül az a megoldás, amikor valaki, aki hívő, imádkozik ezzel az emberrel, és együtt teszik az Úr Jézus lábai elé ezeket a terheket. Még egyszer mondom, hogy ez a megrendítő ebben a gondolatban, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva, hogy amivel az ember nem képes megbirkózni egy életen át, azt Isten így egy ilyen csettintéssel megoldja. Azon gondolkoztam, hogy ez tényleg ennyire egyszerű lenne? Amikor majd a gyónási kérdéseknél válaszolunk arra, meg bármikor válaszolunk a kérdésekre, hogy vallod-e magadat bűnösnek? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Hiszed, hogy megbocsát Isten a megtérő bűnösnek? Hogy ez ennyire egyszerű lenne? Ennyi elég? És el van véve a bűnünk? És arra gondoltam, hogy igen, ennyi. Feltéve, hogyha az ember átélte azt, amit Ézsaiás, hogy tönkrementem a bűneimben, tönkrement az életem. Padlót fogtam, innen már fölfele nem bírok menni. Tehát ha ezt átéltem, amit Péter is átélt, menj el, mert én bűnös ember vagyok. Ha ezt átéltük, akkor ennyi, hogy igen, vallom magamat bűnösnek, és hiszem, Uram, akkor elég. Ha nem, akkor nem elég egy órás gyónás sem. Akkor semmi nem elég. Ez azért elég, mert az oltárról vett szén az, ami megérint bennünket. Jézus teste és a vére, ami megérint bennünket. Jézus meghalt, megfeszítetett értünk. Aztán azt is, azzal is szembesülünk itt, hogy megint csak újólag, hogy a hit nem magánügy. Ézsaiás azonosul a népe bűneivel. Azt érzi, azt éli át, hogy nem vonhatja ki magát, ő is részese az ország sarának. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tisztátalan ajkú nép között lakom, és nem ezzel kezdi, bocsánat. Tisztátalan ajkú vagyok. És utána folytatja, tisztátalan ajkú nép között lakom. Sajnos, mondhatom azt, hogy a magyar ember, de az ember, az emberre jellemző. Az ember ezzel kezdi, tisztátalan ajkú nép között lakom. Tisztátalan ajkú országban élek. Tisztátalan ajkú politikusok ülnek a parlamentben. Ott vannak a rossz bácsik, valaki ezt így mondta. És nem jut el oda, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. Hát persze, hogy nem, mert ebbe a sorrendben nem is lehet eljutni. Csak is úgy, hogyha azt mondom, hogy én tisztátalan ajkú vagyok. Amint az ember ezt elkezdi mondani, hogy hát tisztátalan ajkú ez a gyülekezet, tisztátalan ajkú ez az egyház, tisztátalan ajkú nagy tartsa népe, ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. Az, hogy én teljesen értem azt, amikor az emberek belefásulnak a politikába, nem is kell hallgatni annyi politikát, az biztos. Teljesen megértem. De az nagyon felszínes, amikor valaki azt mondja, hogy igen, mert a jobb oldal, igen, mert a bal oldal, igen, mert a közép, igen, mert a szélső. Ez nagyon felszínes, nagyon felszínes. Fele sem igaz. Abban van az igazságunk, az ember azt mondja, én tisztátalan ajkú vagyok. És ez együtt igaz azzal, hogy szent testvéreim. Ez együtt igaz. Paradox kijelentés. Kiábrándulunk a közéletből, már fontolgatják az emberek, hogy nincs értelme elmenni szavazni, és teljesen egyetértünk, hogy kiábrándulunk, és meddig fokozódik a kiábrándultság? Meddig fokozza Isten szent lelke a kiábrándultságunkat? Odáig, hogy kiábrándulunk magunkból. Kiábrándul Ézsaiás önmagából. Tisztátalan vagyok. Mert honnan jön ez? Nem magánügy, amit teszek. Minden tettemnek megvan a hatása az ország életére. Nem magánügy. Tegnap, amikor a sárbogárdi gyülekezetből, majd hirdetem majd, hogy milyen szolgálaton voltunk, jöttünk hazafelé, 15-en vonattal jöttek a szolgáltatók nagy része. Én a rengeteg cuccot az autóval vittem, és akkor valahol a 6-os úton egy ponton megállítják a forgalmat, rendőrök, polgárőrök, látom, hogy mentőhelikopter van ott a távolban. És akkor mondja a polgárőr, hogy hát valaki vagy rosszul lett, vagy elaludt, és nagyon súlyosan megsérült. Azt nem tudom, hogy mások is, hogy volt, mint volt. Csak akkor gondolkoztam rajta, hogy hát igen, úgy tűnik, hogy még az sem magánügy, hogy kialszom-e magamat. Hát nem csak az nem magánügy, hogy mire költöm a pénzem, egy héttel ezelőtt erről beszéltem. Még az sem magánügy, hogy alszok-e eleget. Vagy az sem magánügy, hogyha úgy érzem, hogy elnehezednek a szempilláim, hogy megállok az út szélén és pihenek. Még ez sem magánügy. Hát hogy ne lenne mindennek hatása az én életemből az ország életére? Minden hatással van. Hozzá teszek én is ahhoz rendesen, hogy tisztátalan legyen ez az ország. És erről beszél Jézsaiás. És ennek ellenére jót mond rólunk az Isten. Ennek ellenére mit mond? Miután csendítéssel elveszi Jézsaiás bűneit, azt mondja, hogy kit küldjek el? Jézsaiás azt mondja, hogy hát akkor engem, menj és hirdesd. És tegyed, és mondjad. Még akkor is, hogyha nem hallgatják meg. Akkor is, hogyha nem értik meg. Jót mond Jézsaiásról, hiszen küldetéssel bízza meg. Jézus jót mond Péterről, hiszen küldetéssel bízza meg. Menj, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Hát mekkora különbség? Halakat kifogni, vagy embereket meggyőzni az evangéliumról? Hát melyik a nagyobb felelősség? Pénzt szerezni, vagy pedig emberi lelkekkel foglalkozni? Óriási minőségi különbség. Egy bűnös embert megbíz egy óriási feladattal, aminek a jelentőségét az ember meg sem tudja igazából fogalmazni. Nem is tudja átélni teljes mértékben ennek a jelentőségét. És ott hagy mindent. Ott hagyja a mosandó hálókat. Eszembe jut egy református lelkésznek 60-ban szolgál még most is Tatai István, aki írja a bizonyság tételében, hogy amikor, hát éppen Sárbogárdon nőtt fel ő, és éppen a Sárszent Miklósi részen, ahol mi voltunk. Szóval, hogy az édesapja, amikor megtért, akkor bezárta az megörökölt kocsmáját. Bezárta. Azt mondta, többet nem fogom ezt csinálni. Ugyanaz, mint Péter. Ott hagyták a hálókat. Pedig hát az nem volt különösebben rossz. Nem volt különösebben rossz munka. Tehát annak, hogyha elér bennünket az Isten szava, ilyen nagyon határozott, konkrét következményei vannak. Azért, mert az ember átéli, hogy Isten a legjobbat mondja rólunk. Nem azért zárja be a kocsmát, mert júj, hát ez bűnös dolog, és hát hány ember teszek tönkre, hanem azért, mert rájön arra, hogy hát ennél sokkal fontosabbat tehetnék. Hát ne ezzel töltsem már el azt a rövidke időmet. Hát Isten jót mondott rólam, tessék, vigyem tovább ezt a hírt az embereknek. Feladatot bíz Isten az önmagát elítélő, önmagát tisztátalannak látó, de ő az ő részéről viszont megtisztított emberre, Jézsaiásra és Péterre. És hadd zárjam azzal, egy sokkal jobb gondolatot mondjak el, mint a baleset Sárbogárddal kapcsolatban, hogy volt egy másik lelkész is a családi napon, és előadást tartott a szeretett nyelvekről, és hát arról beszélt, hogy sokszor megtörténik egy családban például, hogy próbálja szeretni a házastársa párját, vagy próbálja szeretni a szülő a gyermekét, és fordítva, de a másik nem érzi azt, hogy szeretnék. Pedig hát ezt tettem, érted? Ezt vettem neked, ezt csináltam, nézd meg! De hát én ezen keresztül nem érzem, hogy te szeretnél. Mennyi kapcsolatban probléma ez? És akkor azt mondja, hogy hát a szeretet nyelvek azok olyanok, mint egy tölcsér. Mert ha tölcsér nélkül töltjük egyik üvegből a másikba a bort, akkor elképzelhető, a fele mellé megy. Na így van ez, hogy öntjük a szeretetet úgymond a másik emberre, de a fele mellé megy. Az nem jut el hozzá. Kellenek ilyen tölcsérek, mint a dicsérő szavak. Vagy a szívesség. Vagy a testi érintés. És most nem sorolom tovább. És akkor azzal fejezte be, hogy meg lehet találni azt, hogy Jézus hol, milyen körülmények között a szeretetnek mely nyelvét alkalmazza. És akkor esett le, hogy tényleg, hát milyen nagyszerű dolog, hogy Jézus a szeretet nyelvén szól hozzánk. Például dicsérő szavakat mond, ott van a példázat, a mináknak a példázata, azt mondja, jól van, jó szolgám, hű voltál a kevésen, több város bízok rád ezután. De tényleg, hát megdicsér. És miért van az, hogy mindig a negatív az, ami felerősödik a mi számunkra, amikor ott van a gonosz szolga, aki elásta a minákat? Miért azt mondjuk mindig? Azért, mert valahol a lelkünk nagyon sérült. Pedig ott is azt mondja Jézus, hogy a szavaid alapján ítéllek el. Igazából saját magunkat ítéljük el. Jézus jót mond. Dicsér. Ez kell, hogy eljusson hozzá, mert ez változtatja meg az életünket. Nem azt mondja Péternek, hogy igen, igazad van. Itt fogsz elkárhozni ezen a hajón. És meg fog rohadni az összes pénz, amit kerestél. Nem. Ne félj. Emberhalász leszel. Ne félj. Sokkal többet bízok rád ezután. És a csúcs, ami leginkább megérintett engem a tegnapi napon, az, hogy Jézus vágyik a velünk eltöltendő minőségi időre. Így mondja az úrvacsorai szereztetési igék előtt, hogy vágyva vágytam arra, hogy megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Nem azért mondja, mert már rettentően éhes volt, hanem azért, mert nagyon vágyott arra, hogy közösségben legyen a tanítványokkal. Nagyon vágyott arra, pedig tudta, mibe kerül ez neki. Nagyon vágyott arra, hogy itt legyen, most is ez így van. Nagyon vágyik arra, hogy mindannyiunkkal együtt legyen itt az oltárnál. És hogy megérintse az oltárról vett ostya és a bor, megérintse a mi szívünket, a lelkünket, mint valami izzó parázsa, és megtisztítsa a szívünket, a lelkünket. Nagyon vágyik erre. Az lenne a jó, ha mindannyian erre, így vágynánk erre. És tudnánk azt, hogy Jézus így tekint ránk. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vágyol arra, hogy együtt lehessél velünk. Segíts, hogy ne csupán odáig jussunk el, hogy kiábrándulunk ebből a világból, kiábrándulunk az életből, közéletből, hanem segíts, hogy miután kiábrándultunk saját magunkból, és megláttuk tisztátalanságunkat, meglássuk a te megtisztító munkádat is az életünkben. Elfogadjuk, hogy te megtisztítod azonnal a mi szívünket. Elveszed azonnal a bűneinket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te különböző tölcséreket használsz, amin keresztül meg tudod velünk értetni, hogy te magad vagy a szeretet. és mindenkor szeretettel nyúlsz, segítesz nekünk, hogy megtaláljuk te benned életünk értelmét, és ez örömmel, békességgel töltsön el. Amen.